Mindenkinek. Ha kedd, akkor Szabad Egyetem, Ludwig Múzeum. Nagyon örülök, hogy megint ilyen sokan eljöttek. Folytatjuk a múlt héten elkezdett programunkat, folytatjuk Kádi Katával, de előtte még elmondanám azt is, hogy most úgy tűnik minden nagyon jól működött, nagyon frappánsan regisztráltak, mondtam, hogy ez egy kötelező penzum, és azt is gondolom, hogy mindenki hozzájutott a gyűjtemény meglátogatásához jogosító jeggyel ajándékozva, de emellett mindenféleképpen szeretném ajánlani a Ludwig Múzeum többi kiállítását is. A nagyon nagy sikerű Glen Brand anyagot, amely most egészen pontosan egy hónapig látható még itt nálunk. Ehhez van egyébként egy akció is, hogyha pesti műsort keresik, akkor ott egy olyan kupon téphető le, amellyel egy látogató grátisként jöhet be, tehát ezt szeretném önöknek mindenképpen javasolni és ajánlani, és jöjjenek minél többen erre a nagyon izgalmas kiállításra. És akkor most azt javaslom, hogy folytassuk az avantgárd történetét. Kádi Katály a szó.
Jó, akkor megint az első kérdés, de hallom, hogy lehet hallani, hogy itt lesz a sötétet. Jó. Meg olyan, mintha egy kicsit visszhangozni. Jó. Most? Jó. Na. Aha. Csak én nálam legyen egy nagyon pici világos. Csak én nagyon pici. Igen, előző héten valahogy... Jó, így jó. Jó, na hát akkor nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Némileg örülök, hogy nem sikerült nagy tömegeket elriasztanom előző héten, tehát ugye ez így jó érzéssel tölt el. A mai témánk az avantgárd irányzatok közül, ahogy már lehet látni fönt, a kubizmus, a futurizmus, a dadaizmus és a szürrealizmus lesz. Van még egy avantgárd irányzat, ami ide tartozna, tehát a 20. század elején lévő avantgárd irányzatok közé, ez a konstruktivizmus vagy szuprematizmus, de erről egy külön előadást fognak hallani, azért nem került föl itt a tematikába. Na hát akkor kezdjük is el szerintem. És az első avantgárd irányzat, amiről itt szó lenne, a kubizmus lenne. Továbbra is állnak azok a dolgok, meg azok a tételmondatok, amiket előző héten szerettem volna így átadni, vagy elmondani, hogy itt ezeket az avantgárd irányzatokat és a benne, vagy az ő égiszük alatt működő művészeket és alkotásaikat nem úgy kell elképzelni, hogy elszigetelten csak ehhez az áramlathoz tartoznak, hanem bizony elég nagy átjárás van. Ezt csak még egyszer szeretném hangsúlyozni, vagy aláhúzni, mert hogy elég fontosnak tartanám. Úgyhogy a kubizmust is most még egy ilyen fakba tárgyaljuk, de hát ezen belül, vagy emellett azért természetesen ebben volt mozgástér, és ezzel sokan éltek is, például Pablo Picasso, akit úgy szoktunk ismerni, mint a kubizmusnak az atya. Egyébként tényleg az volt, de mondjuk reményeink szerint, vagy gondolom, hogy lesz arról szó, hogy ő aztán az élete vége felé milyen festészeti irányba mozdult el, és az elég messze van már a kubizmustól, ez csak tényleg ilyen zárója be. Na, szóval hogy a kubizmus. Az első, amit ide fölírtam, az első pontként, ugye, hogy kérdéses eleve az irányzat születésének az időpontja, mert hogy Pablo Picasso Avignoni kisasszonyok című képéhez szokták kötni az irányzat megszületését. Ezt a képet mindjárt meg is mutatom, majd egy kicsit többet fogok róla beszélni. Tehát, hogy ez szokott lenni így az origója a kubizmusnak, hogyha tetszik, de eléggé nagy vita van, vagy polémia a szakirodalomban arra nézést, hogy valóban ez lenne az első kubista alkotás. Azért is, mert hogy Picasso-nak a korábbi művein is, például mondjuk az egy évvel korábban készült Gertrude Steint ábrázoló portréján, már eléggé komolyan lehet látni a kubista jellemvonásokat, vagy festészeti vonásokat, és azt a fajta törekvést, ami Picasso-t már sokkal korábban óta, tehát nem csak 1907 óta kezdte el foglalkoztatni, nevezetesen, hogy geometriai formákba írja le azt, amit lát, most ilyen nagyon leegyszerűsítve. Az elnevezés maga, a kubizmusnak az elnevezése a kubus kocka terminusból származik, vagy jön a művészet történetbe. A történet szerint ezt írtam ide zárójelbe, Braque volt az, akinek a kiállítása kapcsán egy műkritikus természetesen, ezért azt mondta, hogy ilyen kis kockákat fest egész egyszerűen Braque, és innentől kezdték el használni ezt a kifejezést, hogy kubizmus. 1911-től vált igazán állandóan használt terminussá a művészet történetében, és innentől használjuk, mint ez, ennek a stílusirányzatnak a védjegyét, vagy ennek a stílusirányzatnak a jelölőjét. Ugye A kubizmusnak természetesen volt elméleti alapvetése is. Én itt egy 1912-es Apolliner könyvet emeltem ide be, vagy hoztam ide példának, ez a Kubista festők című. Hát ilyen félig regény, félig művészettörténeti irodalom arról beszél, hogy tulajdonképpen miről szólna a kubizmus. Apolliner egyébként itt az avantgárd irányzatok kapcsán elég sokszor előkerül, mint név. Ő sokat bábáskodott a különféle avantgárd irányzatok létrejöttekor. Magát a kubizmust például annyira szerette, vagy annyira nagyra tartott, hogy igazából a kubizmus az lesz, ami egész egyszerűen a teremtésig felfogja, vagy a teremtés szintjére, vagy a teremtés pátoszos szintjére fogja felemelni a festészetet. Hát, hogy ez így van-e, vagy nem, ezt mindenki eldöntheti maga. Mindenesetre Apolliner nagyon nagyra tartotta azt a fajta festészeti törekvést, amit a kubizmus magának kitűzön. Egyébként ebben az évben, 12-ben két kubista festő, a Kubista festészet címmel publikált egy másik elméleti kiadványt is. Ő Albert Gléz és Jean Metzinger volt. Mindenesetre én az Apolliner féle regényt hoztam ide, mint ilyen érdekességet, ami valóban megpróbált egy kicsit megfogalmazni tulajdonképpen bárki számára, hogy mit jelentett a kubizmus a festészet történetében. Mi volt a kubizmusnak a célja? Nyilván ez itt az egyik legfontosabb kérdés, meg hogy hogyan ide a kocka. Ugye a látványnak a geometriai formákra való redukálása lett volna a kubizmusnak az első és legfontosabb célja. Ide írtam, hogy Cézanne, ugye aki itt volt előző héten, az tudja, hogy Cézanne-tól indul gyakorlatilag ez a fajta felfogás. Nyilván a cézanni gondolatvilágnak egy ilyen továbbfejlesztett változata az, amivel a kubizmusban találkozunk, akár Picasso, akár Georges Braque festészetének az esetében. Tehát, hogy egy geometriai formákkal leírható világot szeretnének létrehozni a festészet történetében. Nyilván ennek a gondolatnak megint köze van ahhoz, amit az előző héten így próbáltunk mondszolgatni, hogy a látvány az hogyan adható vissza a kétdimenziós vásznon. És ehhez kapcsolódott egy tulajdonképpen forradalmian új gondolata a kubizmusnak, ez pedig a valóság teljes vizsgálata. Ez azt jelentette volna, vagy azt jelentené, hogy egyszerre próbálták a több nézőpontot megjeleníteni a vászon. Erről majd mindjárt egy picit próbálok részletesebben beszélni, hogy ez világosabb legyen, vagy érthetőbb, de valami olyasmit jelenten, hogy a teljes valóságnak valóban a kétdimenziós vászonra való helyezése lett volna a célkitűzése a kubizmusnak, ami nyilván bizonyos szempontból lehetetlenség, bizonyos szempontból meg egy teljesen újfajta művészetet hozott létre. A korszakolása a kubizmusnak szintén egy érdekes dolog. Három nagy korszakot szoktunk megkülönböztetni a kubizmusnak a történetében, vagy fejlődés történetében. Az első az úgynevezett protokubista vagy plasztikus szakasz. Ezt úgy is szokták hívni, hogy a cézanni kubizmus, a mester neve után, ugye, akitől veszik tulajdonképpen az alapötletet a kubisták. 1907-től 1909-ig tart. A második szakasz, az analitikus szakasz 1919-től 12-ig, és a szintetikus szakasz pedig 12-től 14-ig tart. Plusz van egy olyan, hogy orfikus kubizmus, erről külön fogok beszélni, hogy ez mit jelent, ezt így odaírtam pluszba, hogy ezt a kifejezést is ismerjük. Egyébként ezt elfejtettem, mindegy, szóval, hogy a képviselői pedig a kubizmusnak, és akkor egy kicsit jobban belemegyünk majd a festőkbe. Nyilván Pablo Picasso, tudom, mit akartam hozzá kapcsolni, szóval Pablo Picasso és Georges Braque tulajdonképpen az alapítója ennek a festészeti irányzatnak. Azt lehet látni, hogy 12-es Apollinárnak a könyve, de ő kicsit függetlenül hozta létre ezt az elméleti alapvetését a kubizmusnak. Picasso és Braque tulajdonképpen egyszerre kezdték el a Cézanne örökséget feldolgozni a saját festészetükbe, és arról szól a történet, hogy ők találkoztak Párizsban, és aztán ráismertek arra, hogy mind a ketten ugyanaz a fele gondolkoznak, tehát ugyanazt próbálják valahogy a festészetbe átültetni, és azért azt úgy mindig megmondták, akár hogyha kérdezték interjúban, vagy bárhol máshol, főleg Picasso-t nyilvánvalóan, hogy hát azért ez egymástól függetlenül jött létre az ő saját művészetükbe, csak egész egyszerűen egy ilyen szerencsés találkozásképpen ők aztán végül is nagyon hasonló festészetet hoztak létre. A képviselőkhöz tartozik még Juan Gris, aki kicsit később csatlakozott a csoporthoz, Fernand Léger, Robert Delaunay, Albert Gléz, Jean Metzinger és Marcel Duchamp, aki a kezdetekben kiállít a kubistákkal, a neve azért szerepel itt zárójelben, mert majd a dadaizmusnál szeretnék róla többet beszélni, és akkor itt megint ilyen ékes példáját látjuk arra, hogy milyen gyönyörűen átjárnak a művészek egyik avantgárd irányzatból a másikba. Tehát akkor kezdjük az első szakaszsal, ez az úgynevezett protokubista, vagy plasztikus, vagy cézanni kubizmus. Mi volt ennek a lényege? Tehát honnan indult az egész kubista festészet? Nyilván, nagyon egyértelmű, a cézanni tanításoknak a követése volt a célkitűzés, vagy ez jellemezte. A természeti formákat méltani testek együtteseként ábrázolták. Tulajdonképpen a Cézánnak az örökségét annyiban viszi tovább a kubizmus, hogy sokkal merészebben próbálja ezt a gondolatot megvalósítani a festészetből, hogy egész egyszerűen geometriai formákba írjuk le a látványt, és tájképek és csendéletek sorozatát kezdik el festeni, valóban Braque és Picasso szinte egymástól teljesen külön, Franciaország két külön részén, és egyszerre jutnak el. Hát akkor nézzük először ezt a bizonyos avignoni kisasszonyokat 1907-ből, amitől azt szoktuk mondani, hogy indul a kubizmus, aztán ez vagy így van, vagy nincs így, mert hogy tényleg a festészet történetében ezek mindig kérdőjeles dolgok, hogy lehet-e egy képtől indítani. El is mondom, hogy miért egyébként, mert hogy ezt a képet ugyan Picasso 1907-ben festette, de csak 1937-ben állították ki, tehát hogy nagy nyilvánosság elé 30 évvel később került. Ebből következően nem biztos, hogy tényleg lehetne ezt origóként így felvetni. Miért állították ki ennyire későn? Ennek az volt az oka, hogy amikor Picasso elkészítette ezt a képet és megmutatta a barátainak, akkor barátai szörnyűködve mondták, hogy ez mennyire csúnya. Sőt, attól féltek, hogy Picasso a magány egész egyszerűen tönkretette, és arra kényszerítette kvázi, hogy ennyire furcsa képeket hozzon létre. Nagyon extrém módon még azon is elkezdtek aggódni, hogy Picasso öngyilkos lesz, ha már elkezdett ilyen képeket festeni, és ez nyilván mondjuk visszavette Picasso lelkesedését abban, hogy kiállítsa ezt a képét, amit aztán ma meg tényleg így a kubizmus egyik ilyen eredőjeként tartunk számon. Ugye a képen 5 darab nőt láthatunk, mesztelen nőt, akik prostituáltak egyébként, a avignoni kisasszonyok címben erre utal a kisasszonyok elnevezés. Egyébként volt egy korábbi címe is a képnek, a filozófikus bordély ezt a címet adta először Picasso a képnek, amely képcím egyébként nyilván a bordély szobán beszédesen elmondja, hogy ezek a kisasszonyok, ezek szóval nem olyan úri kisasszonyok feltétlenül. A képen egyébként több változtatást végzett Picasso, tehát azt is tudjuk, az ugye ma már át lehet világítani egy képet, és elég jól meg lehet mondani, hogy milyen próbálkozások történtek a festő részéről, hogy miket festett a vászonra. És a képen eredetileg volt egy matróz, illetve egy diák, aki a kezében egy koponyát tartott, tehát valószínűleg a kép még ennél is áthallásosabb, vagy több mondanivalóval rendelkezett, mint ahogy most látjuk. Ugye, ami igazán furcsa a képen, hát több minden furcsa, mondjuk talán ez a két oldalsó nő alak, akinek az arca ilyen eléggé fura. Most ehhez is hozzányúlt Picasso, tehát az eredeti képen nagyon hasonlított a 3 álló nő alak arcához ennek a két nőnek az arca, de aztán később Picasso ezt átfestette. A átfestésnek az oka valószínűleg nem más volt, mint az, hogy ő elment a Néprajzi Múzeumban, és a Néprajzi Múzeumban látott afrikai törzsi maszkokat, és ezek annyira megihlettek. Ugye az előző alkalommal beszéltem egy picit arról, hogy milyen fontos ez a törzsi művészet éppensége mondjuk a fóvoknak, de akár az expresszionistáknak is. Hát ez Picasso-ra is nagyon nagy hatással volt, hogy a kubistákra, és a Néprajzi Múzeumban járva, látván ezeket az afrikai törzsi maszkokat, egész egyszerűen átfestette ennek a két nőnek az arcát ezekre a törzsi maszkokra. Ugye amit lehet látni már itt a protokubista vagy korai szakaszában a kubizmusnak, hogy tényleg megpróbálnak a tér felfogáson nagyon nagyot változtatni a festészetben. Hogyha csak ezt az első nőt nézzük, akkor például nem nagyon lehet eldönteni, hogy most háttal ül nekünk, vagy éppen szembe ül velünk, tehát hogy a testnek a figurája, vagy formája, vagy elhelyezkedése az egyáltalán nem világos, és ugye már ezeken a főleg szintén ennek a nőnek az arcán ezt az afrikai állarcot, vagy maszkot használta mintaként Picasso, szépen lehet látni, hogy elkezd kifordulni az arc a természetes perspektívájából, tehát mondjuk oldalnézetből látjuk az orrot, az áll is valahogy oldalnézetbe kerül, miközben van egy szemből nézeti megfelelője is. Szintén az első szakaszból hoztam egy Picasso képet, ami talán kevésbé, hát azt nem mondom, hogy forradalmi, de hogy mondjuk így a protokubista szakaszt a szépen leírja, az a Gyümölcstál és kenyér című kép 1908-ban, ami szerintem nagyon szépen példázza azt, hogy hogyan nőtt ki Cézánnak az örökségéből ez a festészeti irányzat. Sokkal jobban, tehát abszolút felismerhetőek ugye a tárgyak, de a cézáni ilyen geometrikus formákban való gondolkodásnak egy sokkal merészebb válfaja az, amit Picasso elkezd ezen a képen képviselni, ahogy például az a kenyér, az inkább úgy néz ki, mint egy ilyen hasát tulajdonképpen, hogy az kenyér, azt a címből tudjuk és sejtjük, és véljük sejteni, de hát azért ez egy sokkal elvonatkoztatottabb geometriai leírás. A második nagy korszak a kubizmusnak az analitikus kubizmus lenne, 1909 és 12 között születik meg ez a formája a kubizmusnak. Igazából azt a azért szoktuk ezt a különbségtételt megtenni, mert egy olyan fajta elmozdulás van a korábban látott protokubista szakaszhoz képest, hogy egyre szigorúbban kezdik alkalmazni ennek a síkoknak a felbontását a festészetükben a kubista festők. És arról beszélgettünk, hogy ugye ők a látvány teljességében akarják megragadni, akkor itt arról van szó, hogy a perspektíva az teljesen felmomlik. Ez azt jelenti, hogy egy jó kubista festő megpróbálja az elölnézetet, az oldalnézetet, a felülnézetet egyszerre ábrázolni a képen, egy figura kapcsán. Ebből következően nyilván teljesen értelmezhetetlenné kezd válni számunkra legalábbis az, amit látunk, hogyha egyszerre az összes perspektíva, vagy az összes nézőpont van megfestve. És nagyon érdekes módon Picasso-nak például kifejezett célkitűzése volt, hogy a harmadik dimenziót azt megpróbálja megvalósítani, vagy beemelni a kétdimenziós vászonnak a síkjába. Tehát, hogy egyfajta ilyen kitágítása megtörténjen a kétdimenziónak. Apollinaire egyébként ebben az elméleti írásában a negyedik dimenziót is számon kéri a kubistáktól, hogy valahogy a negyedik dimenziót a kétdimenziós síkba meg kéne valósítani. Nyilván hát ez... mondjuk egy kicsit ilyen merész számonkérés volt, tehát ez az ország nem lehet, hogyha kétdimenziós síkba gondolkozunk. Mindenesetre Picasso szerette volna legalább a három dimenziót elérni, és ebből következik, ahogy így szétdarabolódik ez a látvány, és tényleg egyszerre az összes nézet kezd érvényesülni a képen, hogy az időnek is egyfajta új felfogása születik meg a kubizmusban, és egyidejűség van. Tehát nem az van, például, ha mozgást ábrázol egy kubista, hogy mondjuk a lépésnek az első meg a második fázisát lehet látni, hanem vagy mondjuk a járásnak, hanem ezt egyszerre próbálják meg ábrázolni egy időben, és ez az egyidejűség, ez nagyon fontos lesz számukra. Az analitikus kubizmusban nyilván azért, hogy ne is vonja el tulajdonképpen a tudatunkat a képnézések közben, erről az egészen teoretikus látvány megfogalmazásról a kép szinte monokrom festészetet művelnek, ez azt jelenti, hogy nagyon kevés színnel készítik el ezeket a képeket, és külön érdekesség, és akkor itt az avantgárd irányzatok kapcsán majd aztán bőven fogunk ilyet látni, hogy ugye merészebben kezdenek el használni olyan dolgokat, amelyeket eddig a festészet történetében nem, betűket és számokat kezdenek el felírni a képnek a síkjára, vagy magára a vászonra, amelyeknek tulajdonképpen semmi funkciójuk nincsen, azon kívül, hogy valami fajta új elemet jelentsenek a festészetben. Az analitikus kubizmus témája a csendéletek és a tárgyak továbbra is, és ami nagyon fontos, hogy elindul az absztrakt felé, az absztrakt festészet felé, tulajdonképpen az analitikus kubizmussal már a festészet. Hozzáteszem ilyen nagy, nem tudom, piros felkiáltó jele, hogy a Georges Braque meg a Pablo Picasso sose szeretett volna absztrakt festészetet művelni, tehát nekik ott volt egy ilyen határ, hogy az már nem jó, hogyha teljesen felismerhetetlen az, amit a képen ábrázolunk. Ők mindig megmaradtak ilyen formán a figurális ábrázolásnál, aztán most mutatok egy példát, és akkor megint el lehet dönteni, hogy ez figurális vagy nem, persze, tehát, de ők vágyaik szerint, vagy reményeik szerint sosem jutottak el a teljes absztrakcióig, és Georges Braque-nak talán a leghíresebb képét hoztam 1911-ből, az a cím, hogy a portugál. Úgy is szoktuk ismerni, vagy úgy is ismert, hogy a portugál nő. Hát hogyha itt sajnos túl sokan vagyunk, de hogy lehetne ilyen kérdésfeledet, hogy ugye ez így hogy van, tehát hogy itt mi az, amit látunk a képen. Hát egy-két elemet talán is föl lehet ismerni, tehát hogy ezt nem tudom ezt a pirosat annyira jól használni, de hogy itt, mint hogyha egy ilyen gitárnak a mondjuk így a húrjai lennének, meg a középső része. A gitár amúgy a kubisták számára, főleg Picasso számára ilyen nagyon fontos hangszer volt. Amúgy is majd az orfikus kubizmus kapcsán egy picit beszélek erről. A zenének a képbe való átültetése szintén hozzátartozott a kubizmus törekvéseihez. Hogyan lehetne a zenét megfesteni? Tették fel a kérdést, tehát ezért például a hangszerek nekik kedvelt témái. Aztán valahol, mint hogyha itt lenne mondjuk ennek a figurának a feje, és talán a keze, tehát nagyjából ezt sejtenénk, vagy vélnénk így látni a képen. Mindenesetre az biztos, hogy nagyon kevés színnel dolgozik, és lehet látni rajta ilyen mindenféle betűket és számokat teljesen funkciótlanul. Ugyanebből a korszakból Picasso-tól is hoztam egy képet, ez az Építész asztala című 1912-es, az analitikus kubizmusnak egy ilyen nagyon szép alkotása. Itt is bőven eleresztetnénk a fantáziánkat, és kezdhetnénk tippelni, vagy találgatni, hogy mi az, amit látunk a képen, hogy hol van itt az asztal, meg hol lenne maga az építész, hogy egyetlen milyen használati tárgyak vannak, mondjuk lehet, hogy itt ez egy kávéspohár például. Mindenesetre azért, ha azt mondtam az előbb, hogy az absztraktig nem jut el Picasso meg Braque, akkor azért ez szépen látni, hogy itt vannak olyan formák, amelyek asszociációkra készítik az embereket, hogy az absztrakt ezt már nem engedi meg nem is szeretné. Tehát mondjuk majd Málevics, akiről hallanak talán a jövő héten, ő már ezt a játékot nem fogja megjátszani, Picasso és Braque esetében ez még megmarad. A harmadik korszaka a kubizmusnak, ez az úgynevezett szintetikus kubizmus lenne, 12-től 14-ig tart, és az elnevezést azt a kubizmushoz később csatlakozó Juan Gris találja ki. És a szintetizmus az ugye kicsit kapcsolódva az előző gondolatomhoz azt jelenteni a kubizmus esetében, hogy szimultán egyszerre próbálnak meg bizonyos dolgokat ábrázolni. Ami viszont nagyon szerintem érdekes, hogy ahhoz képest, hogy két évvel korábban Braque meg Picasso már eljutottak a látványnak a teljes széttörezedezett ábrázolásához, a szintetikus kubizmus kapcsán visszatérnek egy jobban megkomponált képi világnak a ábrázolásához, és ilyen értelemben egy összeszedettebb, vagy talán hagyományosabb kubizmus születik a kubizmusnak a végén, mint irányzatnak a végén. Viszont nagyon fontos, és emiatt is szoktuk 1912-t ilyen határpontként tekinteni a kubizmus történetében, elkezdik alkalmazni a kollázs technikáját. A kollázs az azt jelenteni, hogy ha már arról beszélgettünk, hogy a kubisták szeretnék a harmadik dimenziót bevinni a kétdimenziós vászonra, van ennek egy nagyon egyszerű módja, az, hogy ráragasztok valamit a felületre, és akkor ez ugye már kiugrik a térbe. A kollázs az nagyjából ezt jelenteni, hogy a kétdimenziós vászonra ráteszek valami anyagot, amely azt innentől fogva térbeli kiterjedését tekintve háromdimenziósá teszi az én műalkotásomat. Kollázs technika kapcsán bármit föl lehet ragasztani a képre, tehát lehet az egy hangszernek a darabja, de lehet egy vászondarab is, szóval itt tágak a lehetőségek. Mindenesetre az avantgárd ínezők, és aztán majd a 20. századi modern művészet ezt ilyen egészen messze viszi el, hogy hogyan lehet. Van, aki már magát a ráragasztott tárgyat tekint igazából műalkotásnak, és nem is a vásznak már mondjuk a 20. század második felének művészetében. Tehát ez egy ilyen eléggé fontos dolog, hogy a kubisták a kollást így kitalálják, mint ötleten, hogy hogy a képre így mindenfélét tulajdonképpen rá lehet tenni, és érdekes módon a szintetikus kubizmus szakasza az, amikor a színek elkezdenek visszatérni a kubisták festészetében. Még mindig Picasso, és tőle hoztam egy képet a csendélet nádfonatú székkel. Több ok miatt választottam ezt. Egyrészt, hogyha arról beszélgetünk, hogy van kollázs, vagy vannak újszerű anyagok, akkor az is fontos, hogy a kubisták elkezdenek újfajta képkivágási technikákat alkalmazni. Itt ez alatt azt értem, hogy azt mondják, hogy annyira unalmas mindig négyszögletű vászonra festeni, kicsit, nem tudom, bolondítsuk ezt is meg, és akkor elkezdenek ilyen ovális vásznakat használni, mint például Picasso tette itt ennek a képnek a kapcsán, és ez nem is csak egy ovális vászon, hanem egy nádfonatú széknek tulajdonképpen az alapja, amire elkezd rádolgozni. Ugye szépen lehet látni ott oldalt ezt a nádfonatot a képen, és de ez valószínűleg egy kávéházi asztal akarna lenni, amit még látunk mondjuk talán a csészén és az asztalon kívül. Egy újság, amire az jelképez a képen, vagy az jelöl, hogy a Journal, francia újság szónak bizony az első három betűjét Picasso felrajzolta a képre. Ezzel jelezve, hogy hát az bizony az újság, tehát hogy itt a betűkkel így kimondtuk, hogy mi az, ami ott szerepel. Az más kérdés, hogy festészetileg az nem biztos, tehát hogy az ott most egy újság. És akkor a Juan Gris-től, aki tényleg a szintetikus kubizmusnak gyakorlatilag az elnevezője vagy névadója, a Redőny című, szintén kollázs technikával, többek között kollázs technikával készült művét hoztam 1914-ből. Itt viszont egy igazi újságot lehet látni, amit ráapplikált egész egyszerűen Juan Gris a képre, és egy redőny darabot is oda hátra becsempészett ezen a mögé az ilyen egészen furán, talán csili-csálén álló asztal mögé. Tehát a kollázs technika az mindenképpen a kubizmusnak egy ilyen nagyon-nagyon fontos újítása. És akkor volt egy ilyen plusz zárójeles, vagy ilyen plusz jelként megfogalmazott ága a kubizmusnak, ez az orfikus kubizmus. Biztos, hogy sokan már asszociáltak Orfeusznak a nevére az elnevezésből, és nagyon jól tették. Apolliner nevezi el ezt az irányzatot orfikus kubizmusnak. A vezér alakját úgy hívják, hogy Robert Delaunay. Tulajdonképpen ő az, aki az orfikus kubizmusnak a megtestesítője. Apolliner azt mondja, hogy hát neki tényleg iszonyú vágya lenne az, hogy a zenét valahogy a képekbe vissza tudjuk adni. És Delaunay művészetét érzi a legközelebb ehhez a vágyhoz vagy elképzeléshez. Ráadásul ugye Orfeusz volt az, akinek a zenéjének a hatására életre keltek az élettelen dolgok, és mi más lenne az igazi festészetnek vagy művészetnek a feladata, mint hogy valami ilyesmit el tudjon érni, hogy az élettelen dolgokból élőket varázsol, vagy legalábbis gondolkodásra készíti az embereket. És Ezért Orpheus neveként kezdi el Delaunay művészetét apostrofálni, amelyiként azért érdekes, mert Delaunay tulajdonképpen nem a zenét akarta megfesteni, voltak ilyen irányú elképzelései is, de neki ennél sokkal fontosabb az volt, hogy a kubizmushoz, vagy mondjuk a Picasso vagy Braque-féle kubizmushoz képest a színeket szerette volna még jobban vizsgálni, kicsit így a pointillista vagy divizionista hagyomány tulajdonképpen folytatva a festészetben, és a színek fizikai tulajdonságaival, vagy a szín és a fény kölcsönhatásával kezdett el foglalkozni, és a színelméletnek olyan formájával, amely a színeknek a teljes, tehát a prizmának a teljes felbontását jelenteni. Ő az, aki egyébként már abszolút a non-figuratív művészet nem csak hogy határa is súrolja, hanem valóban el is jut odáig. Mutattok is egy képet. A Szimultán kontrasztok címűt Delaunaytól, a Nap és a Hold, vagy Nap és Hold címen is ismerjük 1913-ból. A bal oldali gondolom én a hold, a jobb oldali meg a nap, nyilván, de hogy igazából ezek csak színfoltok, színátmenetek, amelyek egybe folynak egyik a másikával, és valóban megszületik ilyen értelemben a nonfiguratív vagy absztrakt művészet az orfikus kubizmusnak a kapcsán. Picit hoztam így a kubista szobrászatról is egy ilyen pár dolgot, egy így mutatóba. Picasso-tól hoztam egy szobrot, ez a címe, hogy egy pohár abszint, és azért választottam, mert egyrészt szerintem nagyon jó pofa, másrészt meg azért, mert hogy arról beszélgettünk, hogy újfajta anyaghasználat kezdődik el a kubista festészetben, és itt a Picasso ezt ilyen nagyon szépen demonstrálja azzal, hogy létrehoz egy ilyen pohárszerű valamit, ami ugye teljesen ugye a szobrászat az azért más a kubizmus számára, mert ott már eleve adva van a három dimenzió, tehát mondjuk a három dimenzió elérése az nem cél egy kubista szobrász számára, de az, hogy ezen a három dimenzión ezen csavarjon egyet, az viszont igen. Tehát, hogy itt a pohárnak a formája, az ugye meg van tekerve rettentő sokszor, és hát ami külön érdekes, hogy egy igazi ezüstkanál van beleaplikálva ebbe a műtárgyba, tehát, hogy itt arról van szó, hogy van egy használati tárgy, én mindannyiunk által ismert, szeretett vagy nem szeretett, mindegy használati tárgy, amit egész egyszerűen a szobor részeként kezdek el felfogni, és ezt azért tartanám fontosnak, mert majd ma fogunk látni olyan műalkotásokat, akik már gátlástalanul vagy olyan alkotókat, és velük együtt a műalkotásokat, akik gátlástalanul ezt az ötletet továbbfejlesztve használati tárgyakat kezdenek el műalkotásként apostrofálni, ami azt a kérdést veti fel természetesen, hogy mitől művész a művész, meg hogy mitől műalkotás a műalkotás, ezt nem fogjuk megválaszolni, mert én sem tudom, de hogy minden esetre a Picasso szobrán ez már így nagyon szépen elindul ezzel a pici ezüst kanállal. És akkor hoztam még a kubista építészetnek talán mert hogy ez is egy talán unikum, vagy szóval kevesen szokták tudni, hogy ezt a fajta festészeti irányzatot, vagy törekvést ezt szerették volna átültetni az építészetbe is, és érdekes módon nem kell nagyon messzire mennünk ahhoz, hogy kubista építészettel találkozunk. Prágában található a József Gocsárnak a Fekete Madonna háza. Az elnevezést egyébként onnan kapta, hogy egy barokk Fekete Madonna szobor találtak a ház építkezésekor, tehát a ház helyén. Maga az egész építészeti környezet Prágának ez a része egyébként barokk épületekből áll, és ezek közé a barokk épületek közé kellett a József Gocsárnak egy kubista házat tervezni, mert szeretett volna és tette meg. Itt ugye az volt a lényeg, hogy a kubizmusnak ezt a nagyon szögletes vagy geometriai formákra redukált látásmódját vagy világát, ezt átültessük az építészetbe. Talán szépen lehet látni itt a homlokzaton, hogy így megtörik egy picit a homlokzat, majd fölül ezen a, hát nem is egészen manzártetőn, kicsit a manzártetőre emlékeztető formákkal dolgozik Gocsár, és kiugrasztja egy picit egy ilyen háromszög formába a épületet, belül pedig létrehívott, vagy hát az egyik része a mai napig egyébként ennek az épületnek, ez a Café Orient nevet viselő kávézó, amelynek a belső berendezés és a belső kialakítása abszolút a kubizmusnak ezt a geometriai redukcióját mutatja. Itt lehet látni, hogy gyakorlatilag egy ilyen oktogonálist zár be az egész, és mondjuk nagyon szép a lámpa is, külön felhívnám rá a figyelmet, ami szintén ezeket az ilyen nagyon tényleg ilyen redukatív geometriai formákat használja. Egyébként az épület annak idején nem más célból épült, mint hogy az avantgárd, a cseh avantgárd művészeknek, kubista művészeknek a találkozó helye legyen. Mindegy, a cseh avantgárd az megint egy külön történet, talán az egyik legnevesebb alkotóját éppen úgy hívják, hogy kubista. Tehát a cseh avantgárdnak az ilyen kedvelt találkozó helye Gocsárnak a Fekete Madonna háza, ma pedig múzeumként funkcionál és működik, és rengeteg és számos nagyon szép kubista alkotást lehet benne megtekinteni, tehát ilyen értelemben egy jófajta funkciót kapott ez az épület, mint kubista épület. Hát hoztam magyar párhuzamokat is, mert hogy azt gondolom, hogy mindig fontos tényleg egy nagyon pici kitekintést tenni. Az előző alkalommal már nagyon picit megemlítettem a nyolcaknak a mozgalmát, vagy irányzatát. Ugye itt nyolc festőművészről van szó, akik 1909-ben közösen állítanak ki a Könyves Kálmán szalonba, és akiktől szoktuk eredeztetni mondjuk a magyar avantgárdot, Kerstok, Károly, Márföldön, Czóbel, Béla, Tihanyi, Lajos, Cigány, Dezső, Pór, Bertalan, Orbán, Dezső és Berény Róbert alkotják a nyolcak festészeti csoportját. És itt az a furcsa, speciális helyzet van Magyarországon, hogy a 20. század elején, mondjuk Cézántól minimum a kubizmusig, de tovább is, egyszerre születnek, vagy érkeznek be meg Magyarországra a festészeti irányzatok. Tehát nincsen olyan fajta elkülönés, mint van Nyugat-Európában, tehát ilyen ömlesztve kapják meg a magyar festők ezeket az irányzatokat, és ebből következően a saját művészetükbe is ömlesztve, tehát hogy nem egymástól elkülönítve, hanem gyakorlatilag összevegyítve kezdik el őket használni, és megszületik a kubo-expresszionizmus fogalma, amely egy ilyen nagyon sajátos magyar irányzat, amely a kubizmusnak a formavilágát használja föl, viszont sokkal expresszívebb, sokkal inkább az érzelmeket kifejező, mint a sima kubizmus, vagy mint mondjuk éppenséggel Picasso-nak a művészete. Nagyon érdekes egyébként, hogy 1913-ban Budapesten nemzetközi posztimpresszionista kiállítás is volt, amely a nevével ellentétben nem csak a posztimpresszionistákat hozta el Magyarországra, hanem többek között Picasso és Delaunay alkotásait, tehát meg lehetett ezeket az alkotásokat nézni, és magyar alkotókkal együtt állítottak ki, ugye egy nagyon hasonló történetet láttunk előző héten is. De akiket ilyen legerősebb magyar párhuzamnak érzek én, vagy tartunk tulajdonképpen, a kubizmussal az Tihanyi Lajos és Szobotka Imre, mind a kettőktől hoztam egy-egy képen. Tihanyi Lajosnak az önarcképe 1912-ből, amin lehet látni, hogy a saját portréját teljesen a kubista elveknek megfelelően kezdi el feldarabolni, vagy láttatja, kicsit meg is nyújtja egyébként, és hát egy ilyen nagyon érdekes, kicsit ilyen melankolikus képet hoz létre. Az, hogy van egyfajta szomorúság a képben, ez már inkább annak a hatása, hogy a magyar művészetben mondjuk ez az expresszív vagy érzelem kifejező változata létezik a kubizmusnak, vagy ennek a kubo-expresszionizmusnak. És akkor Szobotka Imrétől hoztam egy férfi portrét 1913-ból, 14-ből, aki egyébként nem Magyarországon találkozott a kubizmussal, mint irányzattal, ő Párizsban élt és alkotott, tehát ő neki ilyen szempontból talán könnyebb dolga volt. Ezen a férfi portrén talán még jobban érződik, vagy érzékelhető éppenséggel Picasso-nak a hatása arra nézés, hogy abban legalábbis, hogy a portré és az art az hogyan kezdett teljesen feldarabolódni, és tényleg hogy kezdenek el a különféle nézőpontok vagy perspektívák azok egyszerre jelen lenni a képen. Na, hát akkor menjünk tovább, mert itt sok minden van, aminek ma a végére kell érnünk. A futurizmus lenne a következő festészeti irányzat, amivel foglalkoznék egy picit. Azt a címet adtam ennek a résznek, hogy tegnap meghalt az idő és a tér. Ezt a futurista kiáltványból hoztam ide, mint idézetet, mert ilyen fontosnak tartottam. A futurizmus nagyjából 1909-1944-ig tart a festészetnek a történetében. Az elnevezést az olasz futuro vagy futurum latin szóból származik, ami nyilvánvaló és evidens és egyértelmű, mindenki érti, hogy a jövő szónak lenne a megfelelője. És az elméleti alapvetése a futurizmusnak 1909-re tehető, amikor is a Le Figaro párizsi napilapban egy bizonyos Filippo Tommaso Marinetti megjelentette a futurista kiáltványt, amely 11 pontból állt. Itt megállnék egy picit, mert a futurista kiáltványok közül nagyon sok olyan van, amely 11 pontból áll. Ennek az az oka, hogy nagyon soknak a szerzője Filippo Tommaso Marinetti, aki a saját nevének az F.T. Marinettinek a számjegyeiből, vagyis betűjegyeiből alkotta meg a 11-es, tehát azért van 11 pont, mert hogy a Marinetti plusz az F meg a T az pont 11 betű, tehát hogy megszületik ez a bizonyos futurista kiáltvány. Marinetti egyébként alapvetően nem festészeti kiáltványnak szánta a futurista kiáltványt itt a Le Figaroban, aztán egyébként később megjelent Olaszországban is a Poezia című labban Milánóban, ugyanez a futurista kiáltvány. Egy irodalom elméletű, vagy irodalmi kiáltványnak szánta, és az alapvetése vagy célkitűzése az az volt, hogy tulajdonképpen hát meg kéne reformálni gyakorlatilag az olasz társadalmat, most így, talán ez ilyen nagyon grandiózusnak tűnik, de mondjuk Marinettinek az elképzelése az volt ennyire grandiózus, tehát hogy meg kéne reformálni az egész olasz társadalmat, vagy akár az egész világnak a fennálló rendszereit, és bizonyos változtatásokat kell tenni, és ezek a változtatások elsősorban arról szólnának, hogy a eddig tradicionális, vagy megszokott, vagy nagyon nyás polgár, inkább azt mondom, megszokás rendszereket hagyjuk, és nézzünk a jövőbe, és akkor az, hogy meghalt, tegnap meghalt az idő és a tér, ez azt jelenti, hogy az eddigi időszámítás az megszűnt Marinetti szerint, meg a térnek a eddigi létezése, és a futuristák valami teljesen újat fognak teremteni, egy újfajta időszámítást, amely már a jövőnek lesz az időszámítása. Hogy maradjunk a festészetnél, a Marinetti féle futurista kiáltvány 1910-ben két kiáltvány is követi, a futurista festők kiáltványa, majd nem sokkal később a futurista festészet technikai kiáltványa, amelyhez a futuristák közül már Marinettinek a felhívására Umberto Boccioni és Gino Severini is csatlakozik. Egyébként ezt a kiáltványt, a futurista festők kiáltványát, tehát az 1910-es első kiáltványt, az Boccioni, hogy egyszerűen így, nem tudom, megerősítést adjon ennek a kiáltványnak, egy színházban is felolvasta, persze nem csak azért, hogy megerősítse, hanem azért is, mert erről majd lesz szó. A futuristák ezt az egész reform tervet tulajdonképpen, miután társadalmi reformban gondolkoztak elsősorban ilyen performatív happeningekkel keretében, hát próbálták átadni az olasz köznépnek, több-kevesebb sikerrel, talán inkább kevesebben. Tehát, hogy megszületett a futurista festő kiáltványa és a futurista festészet technika kiáltványa, csak ilyen érdekességként, hogy miket tartalmaztak. Például, hogy nem kéne többet mesztelen nőket festeni, mert hogy az annyira unalmas. Tehát, hogy a festészet története az már hány aktot látott, hogy hát ezt most már hagyhatnánk. Vagy például ilyen, ez csak így, magamra vonatkoztatom, hogy a műkritikusok, azok minimum fölöslegesek, de inkább ártanak. Tehát ugye a létezésükkel, meg magukkal az egész, nem tudom, tevékenységüket, tehát hogy a műkritikusoknak a korszaka az lejár. És így tovább, nagyon radikális újításokat próbáltak megfogalmazni ebben a futurista festők kiáltványában. 1914-ben egyébként meg is született az első futurista kiállítás, Rómában az első szabad futurista kiállítás címem. És ha a futurizmus korszakolásáról beszélünk, ahogy tettük mondjuk a kubizmus kapcsán, akkor azt mondhatnánk, hogy a futurizmusnak van egy nagy virágkor, ez 1909-től az első világháborúig tart. Marinetti tulajdonképpen az elméleti vezér alakja, hogy ők voltak képzőművész, vagy mennyire volt az arról majd mindjárt. És aztán van egy második korszak a világháború után a futurizmusnak, ez szintén Marinetti nevéhez fűződik, aki túléli a világháborút, és továbbra is rettentően hisz a futurizmus eszméjében. 1929-ben kiadja a Légfestészet kiáltványa című futurista kiáltványt, ami hát a légfestészet megteremtését hozza létre a festészet történetében. A történet az nagyjából úgy néz ki, hogy a század elején volt egy olasz pilóta, aki kitalált, hogy milyen jó lenne légi parádékat csinálni. Ő még nem így hívta, hanem hogy azt gondolta, hogy itt lenne az ideje a repülőgépeket arra is használni, hogy ilyen szinte ilyen művészieskedő formában légi parádékat csináljunk. És ezt az ötletet aztán 29-ben Marinetti tulajdonképpen felhasználja, és megalkotja a légfestészet kiáltványát. Az lenne a lényege, hogy a művészetnek a repülőgépek és az űrhajók, illetve az űrrepülés témakörében kéne ezen túl alkotnia. Majd hoztam egy nagyon pici ilyen kitekintést a futurista konyha kiáltványáról, és csak ilyen érdekességet, ott majd visszatérek erre, hogy ez hogyan valósult meg a művészetben, tehát hogy hogyan lehet olyan művészetet csinálni, ami az űrrepülésről meg a repülőgépekről szól. Hát lehet egyébként, tehát hogy nem feltétlenül elvetélt ötlet, tehát hogy megszületik a légfestészetnek a korszaka tulajdonképpen, vagy irányzata. Egyébként az, hogy volt ilyen, hogy a légfestészet kiáltványa, az csak így habatoltam, mert hogy a futuristák rengeteg kiáltványt írtak, volt futurista építészeti kiáltvány, 1915-ben ilyen nagyon szerényen a univerzum futurista újjáteremtése címen hoztak létre egy kiáltványt, amely hát tulajdonképpen az egész világ futurista átirata volt, és így tovább, tehát gyakorlatilag minden témában született egy-egy futurista kiáltvány, gyakorlatilag új irodalmi műfajt teremtettek a kiáltványaikkal az irodalom történetben mindenképpen. Ugye mi volt a futuristák célkitűzés? Hát első körbe írtam ide, vagy első sorba hoztam azt, hogy a társadalom megreformálása, mert hogy ez egy olyan művészeti irányzat volt, amelynek mégiscsak elsősorban a nem a festészetre gyakorolt hatása az, ami különösen furcsa vagy érdekes, hanem az, hogy van egy ilyen társadalmi elköteleződés mellette. Egyébként megint csak érdekesenként, hogy Marinetti politikai szerepvállalástól se riadt vissza. Tehát, hogy mondjuk például a világháború kitörése előtt lelkes támogatója volt a háborúnak, és később Mussolinivel se ápolt éppenséggel rossz viszonyt. Tehát, hogy a társadalmi elköteleződés az viszonylag fontos a futuristek számára, talán ez a legfontosabb. Tehát egy ilyen mozgalom tulajdonképpen, amely művészeti formát ölt, vagy keretet ölt. Ez egyébként az avantgárd irányzatoknál ez nem az egyedüli eset. Ezen kívül nyilván miután a jövőbe vetett hit nagyon fontos a futuristák számára, a technikai újítások alkalmazása és dicsőítése is nagyon jelentős, vagy nagyon fontos számukra. Ugye nem mondtam, mert hogy ez közhely, de hogy a futurista kiáltványnak a legtöbbet idézett mondata az az, hogy Marinetti azt állította, hogy egy száguldó versenyautó a szem, mint a szamotrakéiniké. Konkrétan le a művészettel, mert itt vannak végre azok a technikai újítások, vívmányok, amelyek az igazi művészetet, vagy legalábbis a haladást a művészetben meg tudják mutatni. A mozgás és a száguldás megragadása nagyon fontos éppen ebből következően, vagy emiatt, tehát hogy az, hogy valami mozog, hogy száguld, hogy folyamatosan mozgásban van, ezt kéne visszaadni a művészetnek. És ezzel együtt nyilván kicsit hasonlóan, ahogy a kubisták tették éppen mondjuk Picasso vagy Braque, a szimultaneitás megjelenítése, tehát az egyidejűségnek, például a mozgás egyidejűségének a megjelenítése, akár képeken, akár más formában. Ugye a képviselői között van Filippo Tommaso Marinetti, mint tényleg egy ilyen eszmei vezér alak tulajdonképpen, Umberto Boccioni, Gino Severini, Carlo Carra, Giacomo Balla, Luigi Russolo és Antonio Sant'Elia, aki igazából a futurista építész, de mindjárt majd tőle is mutatok képet. Tehát akkor akivel kezdeném, ő Umberto Boccioni, a futurista festészet lenne itt most akkor a téma. Umberto Boccionitól az Anyag című képet hoztam el, amely hát már a címadásában önmagában is eléggé trükkös, mert hogy ez az édesanyjának a portréja lenne Boccioninak. Tehát az anyag szóban benne van, mint hogy egyébként a magyarban is, tehát a magyar nyelvújításkor ugyanezt a trükköt játszották el, az anyag a matéria szó, és ez hát ilyen némi áthallása ad okot, tehát hogy ez az anya, aki az anyagot szüli, Boccioni az lehet-e anyag, vagy az ember az csupán anyag-e, és így tovább, és így tovább. Most ez ilyen nagyon messzire vezetne. Mindenesetre a képe a címadásán kívül abban is érdekes, hogy hát, hogyha arról beszélgetünk, hogy a mozgásnak, meg a dinamizmusnak a megragadása a cél a futuristák számára, de akkor ennél a képnél aztán igazán nem lehet hiányérzetünk arra vonatkozóan, hogy hát itt bizony tényleg minden mozog. Tulajdonképpen egyetlen egy ilyen szilárd, vagy nem mozgó, stabil pontja van ennek a képnek, ez pedig az anyának az összekulcsolt keze bizony, ott középen a képen, amely egyébként egy eléggé szép gesztus szerintem Boccioni részéről, hogy van egy ilyen origója az anyának, az anyatípusnak, vagy az anya archetípusnak ezen a képen, amiből végül is születik minden, ami egyébként mozgó, tehát a világ, meg az univerzum, ez egy ilyen mozgó, változó valami, de mégis van egy ilyen ősforrása, Boccioni számára talán éppen az édesanyja, és ugye teljesen töredezett a látvány, talán a fejnél gondoljuk még azt, hogy tudjuk, sejtjük, hogy az ott a portré feje, de egyébként teljesen szét van szedve. Aztán hoztam Carlo Carrától egy képet, akit ma még fogok emlegetni egy picit, az Intervenciós felvonulás című 1914-ből, a képnek eléggé pontos, vagy szóval tudjuk, hogy miért született. Amikor Szarajevóban meggyilkolták a trónörököst, akkor Olaszországban elég sok olyan mozgalom indult, amely követelt, hogy Olaszország azonnal lépjen be a háborúba, és miután épp az előbb említettem, hogy a futuristák tulajdonképpen nem óckodtak ettől a gondolattól, Carlo Carra ennek a tömeg akaratnak szeretett volna mementót állítani ezen a képen. Ezt úgy kéne elképzelni, hogy azt kell látni, hogy ezek újságpapírból és mindenféle más egyéb anyagból összerakott egy ilyen körkörösen hullámzó festmény tulajdonképpen egy középpont, ami akarná ezt a tömeget szimbolizálni Carra számára, akik egy ilyen nagyon erős akaratot képviselnek. Tulajdonképpen a tömegnek az abstrahálása történik meg a képen a szarajevói trónörökös meggyilkolása kapcsán. És aztán hoztam Giacomo Ballától is egy képet, illetve egy ilyen összehasonlító formában képeket. Talán az egyik legnevesebb vagy leghíresebb kép ez a Fecskék, mozgásnyomok és dinamikus szekvenciák című, amely hát ugye már a kép elnevezésében is világos, hogy ez nem a fecskék, nem tudom, szépségét hivatott ábrázolni. Azért lehet látni, hogy itt vannak a kis fecskék, De itt arról lenne szó, hogy azt próbálja a Giacomo Balla megrajzolni, vagy megfesteni, hogy hogyan mozognak. Tehát hogyan lehet leírni a fecskéknek a röptét a festészetben. Ki is emel egyébként a röpülésnek az irányát ezekkel a hullámos vonalakkal, amelyekkel megpróbálna a mozgását, vagy a dinamizmusát is a fecskék szárnyalásának megadni. És amit hoztam mellé, az a fototörténetből Nerének az egyik kronofotográfiája. Kronofotográfiának azt nevezzük fényképészet történetében, amikor egy lemezre készülnek el a mozgás különféle fázisait, tehát egy lemezre veszik föl a mozgás különféle fázisait, és ezek a bizonyos kronofotográfiák, ezek nagyon fontosak voltak a futuristák számára. A Giacomo Balla éppen ezt a képét is, de sok más létezők, kronofotográfiák alapján készítette el, tehát ahol meg lehetett nézni, hogy a mozgásnak a fázisai azok igazából hogyan vannak. Ugye ez 19. század második felében már elkezd a fényképészet ezzel foglalkozni, talán nem mondtam az előző héten, de ha igen, akkor bocsánat, hogy például ilyen nagy felfedezés volt pont a kronofotográfiáknak köszönhetően, hogy a ló mozgásában nincsen olyan pillanat, amikor mind a négy lába a levegőben van, mert volt, hogy így ábrázolták például a festészetben, kiderült, hogy ilyen nincsen, mindig valamelyik lába lent van, tehát hogy azért ez megtermékenyítőleg hatott mindenképpen, vagy hát tudásban mindenképpen a festészetre, és Balla egészen konkrétan használta ezeket a bizonyos mozgás szekvenciákat, amelyeket a fényképészet elő tudott állítani. Egyébként Balláról, ha már arról beszélgettünk, hogy a futuristák tulajdonképpen ilyen performanszokat, vagy happeningeket is tartanak, tehát nem csak arról van szó, hogy a festészet vagy a művészet keretein belül próbálnak valamit újítani, hanem tényleg kilépnek a társadalom vagy a világ fele, akkor egy ilyen érdekességként azt hagyd mondjam el, hogy ő 1913-ban bekövetkezett haláláról előre kiadott egy közleményt, tehát hogy 1913-ban meg fog halni, és egy ilyen kis röpcédula szerűséget gyártott, amelyen az állt, hogy ő elárverezi, illetve meg lehet vásárolni az eddig elkészült képeit, és hogy itt meg itt lehet elérni a hagyatékát, és akkor ezt így terítette, azt hiszem éppen Torinóban, most ebben nem vagyok biztos. Tehát az a lényeg, hogy egy ilyen polgárpukkasztó magatartásként a saját halálát előre vetítendő, vagy nem tudom, így megrendezendő, hogy mit kell csinálni akkor, ha ő meg fog halni, egy ilyen happening-szerűséget, vagy egy ilyen performance-ot csinált. Egyébként nem olyan régen a magyar művészetben is volt ilyen, a Halász Péter a Műcsarnokban nagyon hasonlóképpen cselekedett, ugye a halál előtt gyakorlatilag megrendezte a saját temetését. Tehát, hogy a Giacomo Ballának is voltak ilyen ötletei, különböző fogadtatásra lehetek, tehát inkább azt mondom, hogy diplomatikusan, hogy vegyes fogadtatásra lehetek, de minden esetre a tett vagy az ötlet, hogy a saját halálát is, mint ilyen művészeti aktust, nem tudom, apostrofálja, ez mindenképpen már hát tényleg így a 20. századi későbbi művészetek közül a performance, vagy a happening formációra, vagy formára, hát így nagyon erősen hajaz, vagy szóval nagyon megelőlegzi. És hát akkor azt mondtam, hogy nem biztos, hogy a Marinettit kézművésznek kell nevezni, de lehetne annak nevezni. Ő nem nagyon készített festményeket, ismerünk egy-két Marinetti festményt, de amiben ő igazán erős volt, ezek a bizonyos paroliberikus lapoknak az előállítása, lévén, hogy ő irodalmár volt. Itt arról lenne szó, hogy ez körülbelül úgy néz ki, mintha egy ilyen írott szövegre így rádomnánk egy bombát, és akkor így ami lesz az eredmény, az egy ilyen paroliberikus lap. Ugye a Marinetti így a szavak játékában is nagyon erős volt, tehát ezeket a parolibero, vagy parole libero, az azt jelenti, hogy szabad szó. És hogy azt akarta elérni, hogy a szavak azok ki szabaduljanak végre a szöveg összefüggésből és a szövegnek a börtönéből, és önállóan lehessen őket használni például egy adott felületen, és össze-vissza föl lehessen őket dobálni a vászonra, vagy éppen a papírlapra. Nyilvánvalóan a jelentésüket az teljesen elvesztik ezek a szavak innentől kezdve, és a Marinettinek ezek a paroliberikus lapjai szerintem nyugodtan tekintetőek képzőművészeti alkotásoknak, mert semmiképpen sem irodalmi alkotások. Ugye a képversnek a formája, vagy a képversekről nem beszéltünk, ezek az avantgárd irányzatok közül, vagy avantgárd irányzatok körül lévő írók előszeretettel például Guillaume Apollinaire írnak képeseket, ugye ez a magyar irodalomban is ismerős mondjuk éppen Nagy Lászlónál, vagy bárki másnál, de azoknak mindig, vagy általában van azért valami mondani valójuk, vagy legalábbis ugye kirajzolnak valamilyen formát. Most a Marinetti ehhez se ragaszkodott, tehát ő tényleg ilyen teljesen adhok jelleggel dobálta szét ezeket a szavakat ezeken a paroliberikus lapokon, és elég sokat előállított belőlük egyébként. A futurista szobrászat kapcsán szerintem a leghíresebb futurista alkotás tulajdonképpen, amit előkerült, ez Umberto Boccionitól a Folytonossági formák a térben című 1913-as alkotás. A történet az ugye az lenne, hogy a lépő figurát szerette volna Boccioni megfaragni, vagyis az előbb láttunk éppen egy ilyen mozgásszekvenciát ábrázoló fényképet, hogy ezt a mozgásszekvenciát hogyan lehetne szobrászatban megvalósítani, vagy átültetni. Tehát ez azt jelenti, hogy egy lépő figurának a lépés, mint mozgás folyamatnak az összes részét, vagy az összes, igen, összes részét megpróbálja egyszerre a szoborban ábrázolni. Innentől kezdve persze például az, hogy nincsen feje, az teljesen evidens. Tehát az, hogy ez nem portré, meg nem tudom, tehát messze nem erről van szó, hanem arról, hogy tényleg a mozgás valahogy kifejeződjön. És ha már itt a légfestészetet emlegettem, mint a nem tudom, tehát ugye azt a festészet irányzatot, amely a repülőgépek és az űrrepülőgépek, meg az űrhajók, meg nem tudom, ezeknek a megragadására törekedett, akkor itt Tullio Králinak a nevét kell emlegetni, aki tulajdonképpen Marinetti után a legnagyobb fanatikusa volt az egész légfestészet, vagy igen, légfestészet irányzatának, vagy a futurizmus ezen célkitűzésének. Ő például ilyen szobrokat készített, amelyeknek ez volt a címük, hogy Dekoráció repülőtérre 1935-ből, és így tovább, és így tovább. Ő neki ez a repülőgépes aero művészet, ez így nagyon megragadt, tehát gyakorlatilag az egész művészete ezzel leírható, hogy ez tulajdonképpen mi lenne, tehát azon kívül, hogy ilyen teljesen véletlenül talált tárgyaknak az összehozása, az egyértelmű, de hogy mondjuk milyen formában kéne egy repülőtéren ezt elképzelni, mint dekorációt, ez nyilván nem lényeges Králi számára. Itt arról van szó, hogy tényleg teljesen véletlenszerűen találkozó tárgyak, azok fölkerülnek egy ilyen vászonszerűségre, ha tetszik, de hát itt ugye már rég túléptük, már a kubizmus kapcsán is túléptük itt a két dimenziót és a festészetnek a határait, tehát hogy fölkerül valahova, és elkezd ilyen szoborszerűen vagy szoborként viselkedni a különféle anyagoknak az együtthatója. És hát akkor a futurista építészetről vagy ről is hoztam egy ilyen pici, vagy hát két képet. Ugye Antonio Santelia az, aki gyakorlatilag afuturista építészként apostrofálhatunk, és őneki tervei maradtak fönt, tehát őneki megszülető épülete, én talán azt hiszem, hogy nem is volt, de minden esetre megtervezett egy teljes futurista várost, 1914-ből lehet látni itt a két skicét vagy rajzát. Hát, tehát a modern építészethez azért nagyon sok köze van szerintem, tehát hogy szoktuk használni azt, hogy futurisztikus, tényleg eléggé futurisztikus, amit itt a Santeria megálmodott itt a tervező asztal mellett, de mondjuk éppenséggel a toronyházaknak az építészete, az mondjuk már a 19. század végén, vagy a 20. század elején a chicagói iskola fejéből kipattant, tehát hogy itt azért vannak bizonyos áthallások, és hát nem azt mondom, hogy ezt fejlesztette tovább, de hát ez ebben a gondolatiságban mozgott, és képzelte el ezt a futurista jövőbeli várost Santeria ezeken a tervein. És akkor csak így érdekességként, mert egy picit foglalkoztam vele, és gondoltam, hogy erről úgy keveset szoktak tudni, hogy a sok-sok kiáltvány között volt egy futurista konyha kiáltványa, és ezt gondoltam, hogy ilyen kis gasztronómiai kitérőként akkor ezt így idehoznám, mert hogy itt a történet az arról szól, hogy a 1930-ban Marinetti megírta a futurista konyha kiáltványát, és többek között olyan dolgokat állított vagy kért ebben a kiáltványban, hogy hát a kést és a villát azt hanyagoljuk az étkezésből, tehát maradjon a kanál, mert hogy az rettentően kispolgár és nyáspolgár, hogyha késsel és villával is étkezünk. Illetve hát az ilyen talán a legnagyobb közfelháborodást kiváltó gondolata az volt, hogy a pásztát vagy a pásztás utát ezt el kell hagyni az olaszok étrendjéből. Tehát azt, ami Olaszországnak a nemzeti étel, mert mondja Marinetti a futurista konyha kiáltványában, a tészta az egész egyszerűen pessimistává, depressziósá tesz, és rettentően lustává, és nem ez az, amire szüksége van egy felemelkedni kívánó futurista, vagy a futurizmusban, vagy a jövőbe hitét lelő országnak, hanem például a rizsre, tehát a rizst például jobban preferálja, mint a tésztát ebben a kiáltványban, és még számos pontja van, például ilyeneket ír, hogy kívánalom az, hogy az asztalnál mondjuk két perc alatt 10 különböző ízt lehessen érezni az ízlelő bimbók segítségével, tehát hogy minél több élmény éri az embert, hogyha odaül az asztalhoz, illetve ehhez kapcsolódóan azt is előírt, hogy ezek az étkezések is, vagy egy futurista vacsora, annak is ilyen performance, vagy happening jellege kell, hogy legyen. Ez azt jelenti, hogy zenélni kell közbe, illetve különféle felolvasásokat kell közbe tartani, ezzel segítve az étvágyat. És hát nem utolsó sorban, ha arról beszélgettünk, hogy volt, tehát hogy a futuristák számára mondjuk az újdonságoknak a felfedezése, vagy az új technikáknak az alkalmazása, vagy imádata mennyire fontos, hát ez a futurista konyha kiáltványából sem maradhatott ki, tehát olyan újfajta konyhai eljárásokat dolgoztak ki egyébként, amelyek közül van, amit mai napig használunk, például az ételeknek a porlasztása, tehát ezt Marinetti előírja, hogy vannak olyan ételek, amelyek porlasztott változatban ugyanúgy előállíthatók, és hogy hát akkor miért nem. Egyébként 32-ben, tehát rá két évre egy futurista szakácskönyvet is írt Marinetti. Rettöntően izgalmas és nagyon érdekes, hogy mit gondolt az ételek előállításáról, és ami talán még ennél is érdekesebb, hogy ez a kiáltvány, ez nem maradt meg a teória szintjén, mert sok olyan futurista kiáltvány van, ami megmaradt a teória szintjén, tehát elméleti maradt. Ez viszont nem, olyannyira nem, hogy nyitottak egy futurista éttermet Torinóba, 31-ben, az volt a neve, hogy Santo Palato, ami azt jelenti, hogy szent ízlés, de közben a palatális szóhoz is köze van, az a rész, ahol mi érezzük az ízeket. Tehát a szent ízlés vagy érzékelés címmel nyitották Torinóban meg ezt a konyhát, vagy éttermet, bocsánat. És hát ennek az egyik belső részletét lehet látni a jobb oldali fotón, vagy képen, tehát ez a Santo Palatónak a belseje, ahol meg is tartották az első futurista vacsorát, amelyet nem vacsorának neveztek, hanem banketnek, és a lényeg az volt, hogy akkor regnáló legnevesebb futurista képzőművészek Marinetti Boccioni és így tovább találták ki az egyes ételeket, és nevezték el őket. A legnevesebb ételköltemény, tehát kettő volt, az egyik a Fiat csirke, ezt talán lehet, hogy valaki ismeri, ez ugye a Fiatnak, mint akkoriban nagyon felfutott olasz automárkának és gyárnak a tiszteletére született, mint elnevezés, és arról szólt a dolog, hogy a csirke mellé ilyen vasreszeléket, vagy alumínium reszeléket tálaltak, illetve hát a másik ilyen nagyon jellegzetes étele ennek a futurista konyhának, ez a carne plastico, vagy hústorony volt, ezt lehet látni itt jobb oldalt. Ennek az volt a lényege, hogy ilyen darált húsból megalkották ezt a hústoronyt, amelyben 11 fajta különféle zöldséget kevertek. A 11 az megint utal ugye Marinetti nevére, erről már beszélgettünk, meg egyébként az a 11 fajta zöldség, ami legjellemzőbb Olaszországra, és a oldalra pedig a három legjellemzőbb olasz hús darabból raktak ki egy-egy részt, és aztán leöntötték mézzel. Tehát itt ugye arról is szó volt, hogy a különféle, nem tudom, ízlelés, bimbo, vagy nem tudom, tehát a különféle nem megszokott ízeket is párosítsák, nyilván kísérletezésről van szó. És hát egy ilyen menüt szolgáltak föl itt a Santo Palatóban, ott fölül pedig a menü sort lehet látni, tehát az első futurista banketnek a menü sorát. Egyébként ez az étterem, ez talán 2 vagy 3 évig ez nyitva volt, tehát oda el lehetett menni vacsorázni, aztán be kellett zárni, mert talán nem véletlen, tehát nem állok el nagy újságot azzal, hogyha azt mondom, hogy ez nem volt egy ilyen nagyon profitorientált hely, tehát hogy nem erről szólt a dolog. Egyébként, és akkor itt visszacsatolnék erre a légfestészet, vagy légifestészet dologra, ami ugye Marinetti fejéből kipattant, hogy ezt az éttermekbe, vagy az étkezésbe is átvitte Marinetti, a háború után nem egy úgynevezett aerobankettet is rendezett, amelyek arról szóltak, hogy egy olyan asztalon szolgálták fel az ételt, amely úgy nézett ki, mint hogyha egy repülőgépnek a szárnya lenne, és ezt a repülőgép szárnyat ülték körbe, és például, amikor Marinetti azt mondta, hogy elfogyott az üzemanyag, akkor a pincérek behoztak ilyen benzines kannákba, tartályba lambruszkót, ami az olaszoknak ilyen nemzeti itala, és így tovább. És így tovább, tehát, hogy ez pedig a légfestészet irányzathoz kapcsolódó gasztronómiai futurizmus tulajdonképpen, amit Marinetti ezeken az aerobanketteken megvalósított. Na hát ez csak ilyen nagyon, mert ez csak ilyen kis kitérő volt tulajdonképpen, de szerintem nagyon izgalmas, meg kicsit megmutatja azt, hogy a futuristák tényleg az élet minden apró területén szerettek volna változást, legyen az éppen az olasz konyha. Magyar párhuzamokként azt hoztam, vagy azt írtam ide, hogy 1913-ban Budapesten van egy Futuristák című kirítás, tehát itt megint arról van szó, hogy gyakorlatilag egy időben az irányzat megszületésével már Magyarországon meg lehet nézni a futurista festőknek az alkotásait. És itt, akit meg kell említenünk, mint ezeknek a progresszív vagy polgárpukkasztó avantgárd irányzatoknak a magyar átvevőjét, vagy a magyar lelkes hívét, az Kassák Lajos, aki tulajdonképpen ugyanezt a progressziót próbálja képviselni a magyar képzőművészeti életben, és maga köré gyújt olyan fiatal művészeket, akiket a magyar aktivisták néven szoktunk emlegetni. Itt elsősorban Kassáknak a TED című folyóiratára kell gondolni, még 1915 és 16 között jelent meg, és ezeknek a forradalmian új dolgot kívánó vagy óhajtó művészeknek egy ilyen gyűjtő pontja volt. Ide tartozott Boltnyik Sándor, Galimberti Sándor, Dénes Valéria, Dobrovics Péter, Kmeti János, Ujit Béla, és így tovább, és így tovább. Itt azt szeretném velük kapcsolatban elmondani, hogy ők, miután a futurizmus is elsősorban egy ilyen eszmei áramlat, hát ők is azok voltak, tehát hogy itt az, hogy ők aztán milyen a festészetben, melyik avantgárd irányzatnak a formai jegyeit használták, ez gyakorlatilag mindegyiküknél eltérő. Én Galimberti Sándortól hoztam egy képet, az a cím, hogy Amsterdam 1914-15-ben készült el. Galimberti egyébként nagyon hamar meghalt, tehát egy fiatalon elhúnyt, nagyon végülis kevés művet maga után hagyó művészről van szó. De az a fajta ilyen szétrobbanás, mint mondjuk, ami volt a Marinetti féle lapon, vagy szóval ez a káosz, azért ez valamelyest őt a futuristákhoz kapcsolná. Na, hát akkor utolsó előtt irányzatként a dadaizmus. Nézem, mennyi az idő. Jó. 1916 és 22 közötti irányzat. Ha azt mondtam a futurizmusról, hogy az elsősorban eszmei áramlat, vagy legalábbis ilyen polgárpukkasztó, radikális világnézetet váltó, vagy változtatni kívánó áramlat, akkor ugyanezt el lehet mondani a dadaizmusról is. Igazából a dadaizmusnak a megszületése az első világháború abszurditására adott válaszként fogható fel. Tehát az első világháború az nyilván azért nem volt egy ilyen nagyon jó élmény senkinek sem, tehát eléggé komolyan vagy reakciókat váltott ki a művészekből, majd hogyha jövő héten talán szó lesz a konstruktivizmusról, vagy az absztrakt irányzatokról, akkor szerintem nem merészség azt feltételezni, hogy tulajdonképpen az absztrakt művészetnek az egyik történelmi kiváltóka az a fajta csalódottság, vagy megrázkódtatás, amit az első világháború okoz tulajdonképpen a művészetben is. A dadaizmus ilyen formán egy olyan művészetet próbál képviselni, amely azt mondja, hogy egyetlen egy esztétikai szabály van, ez pedig a véletlen. Tehát, hogy bármi lehet bármi, az igazi dadaista az még a dadaizmusban is kételkedik egyébként, teszem hozzá, tehát, hogy az a jó dadaista, aki a dadaizmusban sem hisz, tehát mindent megkérdőjelez, és egyfajta ilyen lárpúr-lár művészet a művészetért irányzatként, vagy művészeti felfogásként jelentkezik itt a művészet történetében. Elsősorban állapot, vagy életérzés, tehát dadaistának lenni az nem, tényleg nem művészeti hitvallás, hanem egyfajta ilyen életérzés, és nem művészeti mozgalom. Már maga az elnevezés is egyébként kérdéseket vet föl, tehát hogy a dadaizmus szó az mit jelent. Ez, tehát a hagyományos történet szerint ezt Hugo Ball alkotta meg ezt a szót, méghozzá olyan formán, én két teóriát ismerek, végülis elég közel van egymáshoz a két teória, hogy felütött egy német-francia szótár, és rábökött az első szóra, amit talált. A másik teória szerint a kezdő, tehát azon az oldalon lévő szavaknak a kezdő betűit állította össze, és így jött létre a dada. A teóriák végül is olyan szempontból lényegesek csak, hogy itt a véletlen volt az, ami előhívta, vagy létrehívta ezt az elnevezést, tehát semmi más, tehát a véletlen volt fontos Hugo Ball számára. És a dada szónak egyébként van jelentése, tehát itt fölírtam, hogy mik lehetnek az elméleti megfejtések erre a dadára. Az egyik az, hogy azt jelenti, hogy paci vagy veszőparipa franciául, tehát hogy van egy ilyen megfelelője. Aztán a dá szláv nyelvekben használatos igen szónak a megkettőződéseként is van, aki így értelmezi, vagy így is lehet felfogni, így is lehet értelmezni. De egyébként van bizonyos nyelveken a dajkának a megfelelője is. Tehát itt arról van szó, hogy van egy olyan szavunk, amivel jelölünk egy művészeti irányzatot, amely szónak azonban tulajdonképpen vagy nagyon sok értelme van, vagy egyáltalán nincs értelme. Tehát, hogy, és még a kettő közül se kell választani a dadaisták szempontjából, vagy a dadaisták szerint. Tehát, hogy itt tényleg a teljes véletlenség hozta létre ezt a szót. 1916-ban egyébként Svájc az, ahol megszületik a dadaizmus, ezen belül is Zürich városa, ami a dadaizmusnak otthont fog adni. Itt három művész tevékenykedik együtt, Hugo Ball, Tristan Tzara, aki egyébként román származású művész, és Hans Arp, akik a Cabaret Voltaire nevű helyen találkoznak. Itt hoztam képeket. Ez a Cabaret Voltaire, ez egy ilyen, nem tudom, mondjuk alternatív színházként tudnám leginkább apostrofálni. Ma újra helyreállították, egyébként azt lehet látni ott a jobb oldali képen, tehát a Cabaret Voltaire-t ma újra meg lehet nézni. De az volt a lényeg, hogy ők hárman, és hát a hozzájuk tartozó barátok, illetve hát kapcsolatrendszer, vagy nem is tudom, ők ilyen performance-szerű színházi előadásokat csináltak. És ezeknek a színházi előadásoknak tényleg a meghökkentés volt a célja. Azt elfejtettem mondani, hogy a futuristáknál is ugye ilyen meghökkentés volt nekik, a kiáltványban is ez volt az egyik alapvetésük, hogy a felháborodás, tehát a futurista első kiáltványnak az egyik fő szava az volt, hogy felháborodás kell kelteni. Hát a dadaisták is valami ilyesmivel gondolkoztak. Itt a jobb oldali képen éppen az Hugo Ballt lehet látni, amint egy ilyen furcsa karton jelmezbe van bevurkolva, vagy beágyazva, vagy nem is tudom. Még a keze is ilyen, olyan kicsit, mint a szörnyeknek a keze, egyébként az is ilyen papírból volt, meg egy ilyen csákószerű dolog van a fején, és akkor oldalt két kotta tartom, mert hogy ő ilyen zenei performanszokat is csinált. Ezt nagyjából úgy kell elképzelni, hogy hol éppen egy konzervdoboz oldalát ütögették, vagy rázták, de volt olyan, hogy ő két darab, két szótagot ismételgetett folyamatosan különféle énekhangukon, és így tovább, és így tovább. Tehát valami olyannak létrehozása történt meg itt a Cabaret Voltaire-ben, ami tulajdonképpen tényleg, hát mondjuk úgy, hogy értelmetlen volt. De hozzá szeretném ezt tenni egyébként, hogy mielőtt itt a dadaizmust így nagyon leírnánk, hogy ugyanakkor mindig van az ilyenfajta mondjuk extrém antiművészetben, mondjuk nevezzük antiművészetnek, mindig egy olyan aspektus is, vagy egy olyan vágy, hogy elgondolkoztasson bennünket arról, hogy mi, akkor mi a művészetet, hogy hol vannak ennek a határa, és a dadaisták nagyon merészen feszegették ezt a kérdést, nagyon megtermékenyítőleg hatott a későbbi művészet történetre az szerintem, hogy ők ennyire bátran próbáltak tényleg egy ilyen antiművészetet létrehozni, vagy magában a dadában is kételkedni, tehát mindent megkérdőjelezni, mert hogy ez egy ilyen origója lehet aztán annak, hogy tudjunk építkezni. Szerintem, de hát ez magánvélemény. Na, szóval, hogy az Hugo Ballt lehet látni, egyébként itt a oldalt is ő van, ez egy kisebb kép, itt egy 13-as számmal jelölt ilyen maszkba lehet látni, a kezében a francia zászlóval, és hát nyilván itt a 13-as számnak, mint szerencsétlen számnak a szerepe az bejöhet így a fejünkbe, vagy gondolhatunk rá, de hát egyébként meg úgy igazából nincsen értelme. Egyébként megint érdekességként, csak mert most eszembe jutott, hogy ezek a dadaisták ilyen színdarabokat is írtak, amelyekben előszeretettel ők szerepeltek. Van magyar dadaista színdarab is, ez a Déri Tibornak az Óriás csecsemője, hogyha valakinek esetleg vannak ilyen szabad ráérő percei, akkor érdemes elolvasni. A dadaista színházban is, például a Déri Tibor Óriás csecsemőjében is, a főszereplő egy óriás csecsemő, de a dadaista színházban is rengetegszer volt az például, hogy bábúk jöttek be emberek helyett. Vagy hogy egyszerre voltak jelen a színpadon, ez egy ilyen klasszikus fogás volt, és a Déri Tibornak ebben a művőben is ezt megfigyelhetjük. Tehát, hogy volt ennek például az a magyar irodalomban mindenképpen lenyomata, hogy mit akart ez a Cabaret Voltaire. Szóval benne a Cabaret Voltaire féle ilyen galeris hangulatban született meg tulajdonképpen a dadaizmus fázisban, ezen belül Zürichben. De nagyon érdekes módon szinte ezzel egy időben más országokban is megszületett ugyanez a fajta ilyen antiművészeti gondolat. Például New Yorkban, az ekkor már New Yorkban élő Marcel Duchamp nevét kell megemlíteni, aki nagyon hasonló dolgokkal gondol a művészetről, vagy Man Ray-ét. Különben Max Ernst kezd el dadaista módon alkotni és gondolkozni igazából a világról. Hannoverben Kurt Schwitters lesz, akit érdemes megemlíteni, vagy éppen Párizsban André Breton és Tristan Tzara. Ez utóbbi, tehát az, hogy Párizsban is megjelenik a dadaizmus, ez igazából egy nagyon rövid életű valami, és ahhoz képest, hogy 16-ban Zürichben van már dadaizmus, és ott van Tristan Tzara, ez talán feltűnik, hogy itt is ideírtam a nevét. Ennek az az oka, hogy 1918-ban André Breton, aki egyébként később a szürrealizmusnak a nagy alakja lesz, amiről még hát ma szó lesz, szóval, hogy André Breton Apolliner házában elolvassa az egyik dadaista újságot, mert ugye ezt még nem mondtam, hogy a dadaista vagy a dadaisták az elméleti alapvetéseiket és az egyéb alkotásaikat, bármifélét, például a dadaista szabad verseket, amelyek úgy születtek, hogy tényleg a szótágból egymás után raktak egymás mögé szavakat, tehát mi is tudnánk itt most egy gyönyörű dadaista verset. Énként nagyon jó lenne, mert sok szó kerülne egymás mellé. Szóval a véletlenszerűségből adódó verseket, szóval ezeket adták ki egy ilyen dada című lapba, és egy ilyen dada című lap került Breton kezébe Apolliner házába 1918-ban, és ezen felbátorodva vagy fellelkesülve Tristan Tzarát meghívta Párizsba, aki 1920-ban oda is érkezett, és végül is volt Párizsban is egy rövid ideig dadaista mozgalom, de ezt nagyon hamar kiderült, hogy mind a ketten nagyon más gondolnak így a művészetről. André Breton elindult a szürrealizmus irányába, Tristan Tzara meg abszolút az antiművészet fele, és így aztán ott elég hamar hamvába holt ez a fajta próbálkozás. Ugye mi a célkitűzése a dadaizmusnak? A művészetnek a tagadása, illetve a művészeti határterületeknek a megtalálása. És akkor itt hoztam, vagy írtam egy-két olyan fogalmat, ami szerintem fontos lehet. A egyik ilyen az, hogy a fotomontázsnak az alkalmazása igazából a dadaista művészetbe kezdődik el. Ugye itt arról van szó, hogy a vászonra, illetve magának a képnek a felületére különféle fotókból kivágott dolgokat teszünk föl, amelyek egymást újraértelmezik azáltal, hogy új kontextusba, új helyzetbe kerülnek. És ezek a fotomontázsokat ilyen előszeretettel használt technikája lesz a dadaizmusnak. Aztán itt lesz a ready-made, majd erről egy kicsit később beszélnék, vagy az automatikus versek, amit épp az előbb emlegettem. Tehát, hogy önmaguktól íródó versek jönnek létre. És akkor itt a képviselők még egyszerű Gobált, Tristan Tzara, Ansart, Marcel Duchamp és Kurt Schwitters. Cabaret Voltaire, róla már meséltem. A Dada folyóiratnak a 1918-as egyik lapját hoztam ide, amit Tzara szerkesztett, csak hogy lássuk is, hogy hogyan nézett ki ez a folyóirat annak idején. És akkor ha azt mondtam, hogy a ready-made-ről beszélnék még, akkor Marcel Duchamp nevét kell emlegetni, aki igazából úgy volt dadaista, hogy ő egy ilyen nagyon önálló, független művész volt, és nem biztos, hogy a legszerencsésebb őt a dadaizmus égisze alá begyömöszölni, vagy itt feltétlenül itt tárgyalni. Amúgy ő egy ideig a kubistákkal is együtt kiállított, pont erről ma volt szó, de van olyan képe, amely meg éppen a mozgásnak a különféle fázisait nagyon hasonlóképpen festi le, mint ahogy például Boccioni tette azon a bizonyos szobrán a folytonossági formák a térbe című szobrán. Szóval Duchamp azért egy elég önálló figura tulajdonképpen mindentől, de hát mégiscsak leginkább itt a dadaizmus környékén szoktuk őt emlegetni. Az első, amit hoztam tőle, amit megmutatnék, ez a Bicikli kerék című első ready-made-je. Ugye a ready-made elnevezés az azt jelenti, hogy kész termék. És itt arról lenne szó, arról az ötletéről Duchampnak, hogy megvehetek bizonyos készen kapott dolgokat, tehát a világban készen kapott dolgokat, és az már csak az én felelősségem, vagy művészi öntudatom, vagy bármi más, bárhogy lehet nevezni, hogy én ezt műalkotásként apostrofálom, vagy teljesen új helyzetbe téve őket műalkotásként tekintek rájuk. Itt ugye arról van szó éppen ezen az első ready-made-jén, ez az első neki, hogy egy ilyen székre föltette egy bicikli kereket, de a bicikli kereket megfosztotta a funkciójától azáltal, hogy fordítva ráapplikálta erre a székre. Történet érdekesség egyébként, hogy ezt még akkor csinálta, amikor Párizsban élt, és rá 2 évre ő emigrált, vagy elment New Yorkba, és ezt a ready-made-jét ezt ott hagyta a lakásába. És ez a tett, tehát hogy itt a tett is, mint művészet bejön, ugye erről ma már próbáltam ezt egy picit így boncolgatni, szóval ez a tett is tulajdonképpen az ő művészi koncepciójának volt a része, tehát a ready-made az lehet olyan művészet, ami el is hagyható, vagy szóval nem ragaszkodik a művészhez önmagához, hanem önmagában élő valami, mint kész termék, és ezt a párizsi lakásában nagyon szépen ott hagyta. Egyébként ez a ready-made-je gyönyörűen előlegzi a kinetikus szobrászatnak a 20. század második felében létrejövő irányzatát, ami ugye azt jelenti, hogy olyan szobrok születnek, amelyek mozognak. Tehát, hogy a szobor az kilép a statikus helyzetéből, és lesznek olyan részei, amelyek különféle mozgásokat végeznek. Itt a Ludwigban is lehet szép kinetikus szobrokat látni. Szóval, hogy a Marcel Duchampnak a bicikli keréke tulajdonképpen egy kinetikus szobor ilyen szempontból, azáltal, hogy hát lehet forgatni ezt a kereket. És a leghíresebb ilyen ready-made-je, ez a szökőkút címe, ez a kép, amit hoztam egyébként, az éppen Duchampnak a felvétele, tehát ezt ő maga készítette erről a ready-made-jéről. Ugye semmi másról nincsen szó, mint arról, hogy ez itt egy piszoár, amit ő kiállított. Most a történet az ennél sokkal tulajdonképpen barátságosabb, vagy nem tudom, mókásabb, hogyha tetszik. Ugye ugyanis ezt New Yorkban létezett a Független Művészek Társulata című formáció, amely pont arról volt híres, hogy rettentő nyitottan a hagyományos, nevezük akadémista festészettel szembeni, vagy műalkotásokkal szembeni hagyományok ellenében. Tulajdonképpen egy ilyen nagyon befogadó társulat volt, amely kiállító helyeket keresett szerte New Yorkban, és Duchamp ennek a társaságnak természetesen tagja volt. És az egyik ilyen kiállítás előtt zsűritag is volt, tehát az volt a feladata más zsűritagokkal együtt, hogy véleményezze a beérkezett munkákat. És gondolta, hogy milyen jó lesz megtréfálni a zsűri társtagokat, és ő beküldte ezt az alkotást, miközben ő ott ült a zsűribe. Ugye az alkotást Ermut névvel szignálta, oda is írta a készítés dátumát, 1917, a Mut név az ezt a Pissoir gyártó cégnek az igazgatójának a neve volt, tehát annak a neveként, vagy a neve alatt küldte be ezt a műalkotást, és hát ő a történetnek az érdekessége, vagy a vicc az egészben, hogy kizsűrizték ezt az alkotást, tehát nem engedték kiállítani, a Duchamp iszonyatos érvelésbe kezdett ott a zsűritár, még egyszer mondom, a független szabad művészetet képviselő zsűritársak mellett, hogy hát hogyan lehetne értelmezni ezt a műalkotást, ennek ellenére kizsűrizték, Marcel Duchamp nem nagyon örült neki, tehát ő utána elég hamar elhagyta ezt a társulást. Mindenesetre itt is megint arról van szó, hogy van egy ilyen fricska, egy ilyen tett, ami a művészetnek a hagyományos gondolkodását, akár a zsűrizés, vagy bármi, mert próbálja így górcső alá venni, és próbálja nagyon komolyan megkérdőjelezni. Egyébként az, hogy ez nem csak egy piszoár, hanem hogy ennek lehetnek áthallásai is, ez számomra egyértelmű, vagy talán mások számára is egyértelmű. Nyilván egyébként az elhelyezkedése, vagy az ahogy fel van téve erre a posztamása, az sem mondjuk a hagyományos elhelyezés. De emellett a vízfolyásnak az irányát is megváltoztatta Duchamp, mint egy 90 fokkal, és ő maga úgy értelmezte ezt a redimédjét, vagy késztermékét, hogy kicsit az anyamékre emlékeztető késztermék, vagy forma, ami mégiscsak körülvesz bennünket. Egyébként, ja igen, még egy dolgot Duchampról, mert aztán majd még mesélek róla, szóval, hogy volt neki egy ilyen alter egója is, egy ilyen női alter egója, csak hogy milyen figura volt ez a Duchamp, mint Rose Célavi. Ugye a Célavi elnevezés az már beszédes, tehát hogy ez az élet. És ezt ilyen női névvé alakította a Duchamp, a Merrée-jel közösen egyébként, aki utána egy ilyen remek fotós lett, egy fotográfus, és a Duchamp-mal nagyon jóba volt, és egy csomó ilyen fotót készítetett magáról. És ilyen transvestita művészetnek tulajdonképpen az első képviselője itt az avantgárd irányzatok környékén Marcel Duchamp, vagy akitől ez se volt idegen, hogy ilyen állarcokat vagy alteregókat vegyen föl, és nem csak Mut néven szignáljon egy alkotást, hanem egész egyszerűen tényleg így nőként viselkedjen, vagy legyen. És hát az életének külön érdekes, hogy egy idő után elege lett a festészetből, és sakkozásnak szentelte minden idejét. Tehát, hogy ő aztán úgy döntött, hogy inkább a sakkozás érdekli. Persze ma már azt gondoljuk, hogy emellett ő azért még készítette ezt-azt, vagy szóval mint művész is tevékenykedett, de ő radikálisan azt állította magáról, hogy egy idő után már csak a sakk érdekelte, és nem készített több műalkotást. Duchampnak az egész figurája egyébként tényleg így a Dadának ilyen szép eklatáns példája, hogyha tetszik, vagy ha kell. A másik dadaista művész, akitől hoztam két dolgot, ez a Kurt Schwitters, aki a MERS képeknek a kitalálója. A MERS az a commerce szóból származik, tehát a commerce vagy általános szónak az áthallása. És itt arról van szó, hogy tényleg bármit, amit talált, azt föltette a képre. Itt szemetet is el lehet képzelni, meg amit tényleg az utcán talált. Abból kezdett el ilyen MERS kép sorozatokat csinálni, és ez a ötlet elvitte őt odáig, hogy végül megépítette az úgynevezett Merzbaut, ezt a saját lakásába kezdte el csinálni. Ez azt jelenti, hogy a saját lakásának a szobáiba elkezdett egy ilyen fura keszekusza, mindenféle anyagból készült épületet létrehozni. Ezt egészen addig csinálta, amíg a II. Világháborúban bombatalálat nem érte. Aztán a Hannoveri Múzeumban ezt megpróbálták rekonstruálni, ezt a Merzbaut egyébként. Mindenesetre itt megint a gesztus az érdekes, vagy a tett. Tehát, hogy a saját élettere is már a saját művészetének a terévé válik Schwittersnek a Merzbauval. Magyar párhuzamokként még mindig Kassák és az aktivizmus, a Maltett és a Dokumentum, ahol egyáltalán így a dadaizmusnak ez az anti-művészeti vonulata megjelenik. Fotomontás technikára hoztam inkább csak párhuzamot. Moholy Nagy László, aki ugye a Bauhaus iskolába tevékenykedik, de azt a fajta fotomontás technikát, amit a dadaisták kísérleteznek ki, hogy fotókból kivágott részeket teljesen adhok jelleggel tesznek föl, vagy kezdenek el felhasználni, azt azért Moholy Nagy is, aki a fényképészetnek egyébként nagy szerelmese volt, alkotásai megcsinálta, itt ugye lábakat látunk, fölül egy kis majom, alul pedig perikánokat. Jó, és akkor nagyon gyorsan, mert nagyon elszaladt az idő, az utolsó irányzat, amiről szól lenne a szürrealizmus, a lélek zavartalan önműködése. A szürrealizmus irányzatának a címe, az elnevezés az a valóság feletti, ugye ezt jelenti szürreális, és a fogalmat az Apollinár már igazából 1918 óta használja, ugye ez nem, tehát ez megint egy olyan terminus, amely tulajdonképpen már korábban létező fogalom, amit aztán ennek a festészeti irányzatnak a képviselőire hát ráaggattunk, illetve nem is mi, hanem André Breton 1924-ben adja ki az első szürrealista kiáltványt, amelyben megfogalmazza a szürrealizmus, mint festészet célkitűzéseit, és 1925-ben a Pierre Galériában meg is születik az első szürrealista tárlat. A szürrealizmusnak van két fontos előzménye, az egyik az előbb tárgyalt dadaizmus, a másik pedig a metafizikus festészet, amiről én nem fogok beszélni, nem tudom, hogy lesz-e róla szó, de tulajdonképpen csak annyit róla, hogy ez egy Olaszországban megszülető festészet irányzat. Giorgio de Chirico és az a Carlo Carra, akitől az intervenciós felvonulás című képet láttuk, ők hozzák létre. Egy képet hoztam a Giorgio de Chiricótól, a Szerelmes dal című 1914-ből. A lényege valami olyasmi lenne, hogy eléggé ismert, például a reneszánsz építészeti elemekkel és építészeti háttér előtt hoznak össze a vásznon olyan dolgokat, amelyek tulajdonképpen nem összeillőek egyáltalán. Tehát a szürrealizmusnak ez a két dolog lenne az előzménye, a célkitűzésük pedig, amit André Breton megfogalmaz a szürrealista kiáltványban, az az lenne, hogy a tudattalant kéne ábrázolni. Tehát van egy ilyen ős tudattalan, aminek itt az ideje, hogy kikerüljön a vászonra, és a valóság és az álom ötvözete kéne, hogy megszülessen ezen a vászon. Egyébként André Breton 24-ben, tehát a kiáltvány évében el is ment Freudhoz. Itt ugye arra korszakra kell gondolni, amikor ezek a tudattalatti kutatások a pszichológiában már nagyon fejlettek. El is ment Freudhoz, hogy tálalja neki azt a gondolatát, hogy ő tulajdonképpen a művészetbe szeretné átültetni azt, amit Freud a pszichológiában csinál. Freud nem értette, tehát ő állítólag nagyon elutasító volt, úgyhogy ez nem volt egy ilyen nagyon megtermékenyítő találkozás André Breton és Freud között. És ez egy nagyon hasonló a gondolat. A több értelműségnek a gondolata kerül elő a szürrealizmusban nyilvánvalóan, és a műfaji határoknak az összemosása, de az objet szűvé lesz a másik fogalom, amiről tényleg mindjárt egy nagyon picit. Képviselői Max Ernst, Ray, Hans Arp, Louis Buñuel, aki a filmművészetből lehet ismerős, az Andalúziai kutyával, amit Salvador Dalival alkotott, Alberto Giacometti, Meret Oppenheim, René Magritte és Marc Chagall, és a többi, és a többi. Hát hoztam példákat a szürrealista festészetre, Max Ernsttől a Nagy Erdő című sorozatból az egyiket, ez egy sorozat volt, 1927-es. Max Ernsttről azt kell tudni, hogy ő volt az, aki ideírtam két technikai terminust, az egyik a frottázs, illetve a képelvonásos technikának a nagymestere volt. Ő volt az, aki kitalálta tulajdonképpen a frottázs technikát a festészetben, ez azt jelenti, hogy ő nyaralni volt valahol nem tudom hol, és látta, hogy ilyen fa padló van, ilyen hajópadlószerűség, és annyira megtetszett neki a formája, hogy fogta a lapot, mint ahogy remélem, hogy mit csináltuk Ofiba, és így átsatírozta. És ez a frottás technika, hogy ezt az alapot kezdte el használni a festményei alapjaként, illetve a másik az a bizonyos képelvonásos technika, amit itt is lehet látni, hogy fölvitte a festék, vagy magát a színt, és utána például egy ilyen vászonnal, vagy vizes ronnyal kiszedegette a festéket, tehát visszaszedte a festéket, ezt nevezzük képelvonásos technikának. Ezen a sorozatán ezzel élt. És egy érdekesség még, hogy őnek is volt alter egója, mondjuk nem volt talán annyira merész, mint Duchampnak a Célavia. Ő egy Loblop nevű madárnak képzelte magát gyerekkorában, és ezt az alter egót tulajdonképpen végig használta a festészetében. Itt megmutatnám ezt az egyetlen ilyen élőlényt itt a nagy erdőben, ami egy pici manár, ez egy ilyen tulajdonképpen egy szignójaként is felfogható a Max Ernstnek ez a kis madár figura, elég sok képén megjelenik. Aztán Joan Miró, a világ születése című képe, a szürrealista festészetnek egy ilyen azt nem mondom, hogy különc figurája, de minden esetre nem a hagyományos szürrealista festészet. Ő például a biológia nagyon érdekelte, meg a természethűség, tehát ő rengeteget tanulmányozta állatokat, növényeket, és egyfajta ilyen ősi művészetet szeretett volna megvalósítani. Annyiban szürrealista, hogy számára az ösztönösség nagyon fontos, tehát hogy ő azt festi, ami ösztönösen kijön belőle, és mondjuk azért ez már abszolút a nonfiguratívitás, vagy az absztrakció határát súrolja, amit ő képvisel. A címe is egyébként erre az ősiségre utalna, a világnak a születésére. Aztán ide hoztam Marc Chagallt, aki egyébként inkább a École de Paris-nak az alkotója, mint sem szürrealista festő. Nincs nagyon időnk elmélyedni az ő művészetébe, ugye egy orosz zsidó családból származott, és onnan emigrált, és tulajdonképpen az a pici orosz zsidó falu, ahol felnőtt, adta a témáját az ő festészetének. Itt a egyik leghíresebb képe ez az Én és a falu, ahol a saját portréját lehet látni, és ezt az orosz várost, és ezt a fajta álomvilágot tulajdonképpen, amiben Chagall élt, és amely az ő művészetének az alapját adta. És akkor a belga nagy szürrealista René Magritte-től hoztam egy képet, ez a Madame Recamier by David. Ugye David a klasszicista festő, aki 1800-ban megfesti ezt a képet, a Madame Recamier, és ennek az átirataként hozza létre René Magritte, hát egy kicsivel később, ezt a képet, ami ugye hát egy ilyen nagyon vicces, ilyen, nem tudom, fricska a Dávidnak ez a klasszikus kompozíciához. Magritte egyébként mindig is nagyon ügyelt a precizitásra, vagy forma világra, tehát hogy ő nagyon megmaradt a formák használatában, viszont mindig nagyon képtelen dolgokat festett, és, vagy ilyen nagyon képtelen képzett társításokat hozott létre a festészetében, mint hogy itt nagyon szépen lehet látni, de ugye azt nem tudom, hogy látják-e, vagy látjátok, hogy ez egy koporsó, ami így fölhajlik. Jó, tehát hogy itt van, tehát hogy itt azért így bőven lehetne még gondolkozni, vagy mind nevetgélni. És talán a leghíresebb, vagy legnevesebb alakja a szürrealista festészetnek Salvador Dalí, aki saját módszerét egyébként paranoia kritikus festészetnek nevezte, tehát ez azt jelenti, hogy a félelmekkel szembeni kritikával próbálta létrehozni a képeit. Amikor ezt a képet készítette, aminek ugye az a cím, hogy a polgárháború előérzete, akkor Spanyolországban éppen polgárháború volt, ő mégis az előérzetét próbálta megfesteni, és egy kicsit olyan a dolog, mint hogyha itt lenne egy emberi test, ami így teljesen szét van darabolva, meg föl is falná egy picit önmagát, és egyébként ehhez, hogy van egy ilyen önmegevés, vagy nem tudom, valami ilyesmi gondolat, az is erősíteni, hogy ennek a képnek van egy másik címe, az a címe, hogy lágy szerkezet főd babbal, ami egyrészt ugye a szürrealistáknak ezt a teljesen szabad képzett társítását jelenteni, másrészt meg ezt az ehetőséget, vagy nem is tudom, tehát hogy ezt a, igen, tehát önmegehetőséget, vagy valami ilyesmit, ahogy szinte saját magát teszi ez a kép. Tőle hoztam egy szobrot is egyébként, Salvador Dalí-tól, mert hogy itt szürrealista szobrászatról is, vagy abból is lássunk valamit, ez a retrospektív női büszt, aminél egyrészt megint az anyag használata az, ami nagyon meglepő, tehát ugye van itt egy ilyen vekni kenyér, meg kukoric, hogy a vekni kenyeret hogy konzerválják a múzeum, azt nem tudom, de gondolom, hogy megvan erre a mód. És ami fölül meg külön érdekes, ez egy ilyen áthallás, vagy egy ilyen átirata szintén egy nagyon híres képzőművészeti alkotásnak, méghozzá Jean-François Millet Angelus című képének, amelyet 1859-ben készített, és ugye amely egy imádkozó paraszt párt ábrázol. Dalí ezt a képet teszi föl a büsznek a tetejére egy tintatartó formájába. Ugye, hogy miért kéne egy női büszt fején lévő, vekni tetején lévő tintatartóval mártogatni a tollat és abból írni, ez más kérdés. Tehát, hogy csak hogy van egy ilyen szép áthallása a művészet történetbe is. Vagy Meret Oppenheimnek a reggeli bőrben vagy prémes csészéjét is érdemes látni, és akkor itt az Objet Trouvé-nek a fogalmát nem magyaráztam el, ami ott szerepelt az előadás, vagy szóval itt a szürrealisták elején. Ez nagyon hasonló a readymade-hez, a Duchamp-féle readymade fogalmához, tehát hogy vannak kéztárgyak, és azokat emeljük be a művészetbe, mint műalkotásokat. Annyi a különbség, hogy a szürrealista Objet Trouvé az mindig megpróbál nagyon erősen érzelmeket vagy észleléseket kiváltani, mint itt az Oppenheimnek ez a prémes csészéje. Tehát, hogy van egy ilyen érzelmi kötődés ehhez a tárgyhoz. Ez lenne a különbség az Objet Trouvé és a readymade között. Talán világosan lejön ez a különbségtétel. És akkor legvégére maradtak a magyar párhuzamok, a magyar szürrealista festészetnek több nagy alakja van, ami talán a legfontosabb, az a Szentendrén alkotó két nagy szürrealista festőművész, mint Vajda Lajos és Kornis Dezső, akik 1935-ben költöznek Szentendrére, ahol már van egy festőtelep ekkorra egyébként, tehát már vannak itt Szentendrén festő, de ők azok, akik egy ilyen eléggé radikális avantgárd szürrealista festészetet kezdenek el képviselni, ami egyébként mai napig permanensen ott a Vajda Lajos stúdió környékén megtalálható, tehát amit majd aztán a 60-as, 70-es években az Evzámbó István vagy a Vahorn Andrásék csinálnak. Az volt a lényeg, hogy egy olyan szürrealista festészetet próbáltak létrehozni, amely a népművészetet próbált ezzel az avantgárd, szabad képzettársítással összehozni. Itt Vajda Lajostól hoztam a Szentendrei házak feszülete című képét, ahol ugye a házak, vagy ilyen lebegő házak mellé még egy ilyen korpusz is beúszik teljesen, tényleg ilyen szabad vagy szürreális módon. Illetve a Kornis Dezsőtől a Tücsök lakodalma, talán a leghíresebb kép, ez a Házasodik a Tücsök szúnyog lenyet kéri című magyar népdalnak a illusztrációjaként született meg a művészet történetben 1948-ban, és akiket nem emlegettem, Ámos Imre és Kádár Béla nagyon hasonlóképpen gondolkoznak. Ámos Imre és Kádár Béla azok, akik már Chagallnak a művészetét tekintik tulajdonképpen ilyen követendő példának. Ámos Imre maga is egyébként zsidó származású, és nagyon hasonló tematikában alkot, mint már Chagall Nyugat-Európában. Ez a Álmodó Rabbi című képe 1938-ból egy ilyen angyalkával ott a rabbi fején, illetve a kakasa, mint ilyen nagyon fontos zsidó szimbólummal. Hát itt lenne a vége. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattam.
Nagyon szépen köszönöm Káldi Katának. És most egy időre elbúcsúzunk, de remélem, hogy találkozunk majd más keretek között. Esetleg, akinek még nem sürgős annyira, tényleg javaslom, Marcel Duchamphoz lehet találni egy-két fogódzót a harmadik emeleten is, akár a Yoko Ono-nak a fehér sakkészlet objektjét, vagy Jean Tinguely-nek a Kerekeim című munkáját. Találkozunk jövő héten. Viszontlátásra!
Viszontlátásra!